Hallgassuk meg hittel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Ézsajás próféta könyvének 63. fejezetében, a 7. verstől a 14. versig a következőképpen. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr tetteit dicsérem. Mindazt, amit az Úr tett értünk, sok jó téteményét Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim nem tudnak meghazudtolni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket, szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcoltak ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mély tengeren, mint a lovat a pusztán, meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az imént felolvasott ige szakasz a múltba velő visszatekintés, a régi időknek a felidézése. Vannak olyan emberek, akik a múltban, a régi időkben csak a jót látják, és mindent jónak tartanak, mindent magasztalnak és dicsérnek, ami régi. És vannak olyan emberek is, akik meg azt tartják rossznak, ami régen volt. És semmit sem akarnak abból elfogadni, mert azt gondolják, hogy annak az ideje már lejárt, de azt gondolom, hogy egyik magatartás sem helyes, egyik megközelítés sem helyes, és tudom, hogy sokszor megszépülnek az emlékek, és igaz, az az örökzöld sláger, amely talán a fülünkben cseng, hogy csak a szépre emlékezik az ember, és azt is tudom, hogy különösen a fiatal nemzedék, a régi dolgokat már elavultnak, ózsdinak, lejártnak véli. Egyik sem jó. A helyes igei magatartás, hogy a múltban is megbecsülni a jót, és meglátni a rosszat. Meglátni azt, ami nem méltó a követésre, kimondani és szembenézni őszintén azzal, ami nem helyes, nem volt helyes, ami nem volt jó, vagy bűn volt. És erre a két oldalra tekintve, ahogy láthatjuk itt a kivetítőn, meg kell állapítani, hogy alapvetően bármelyik legyen ránk igaz, nem helyén való, hogyha a múltat többnek tartjuk, és a jelent jövőt lebecsüljük, vagy becsméreljük. De az sem helyén való, ha a múltat becsüljük le, becsméreljük, és a jelent, a jövőt tartjuk többnek. Hány olyan idősebb emberrel találkoztam, akik mindig nosztalgiáztak, évtizedek múltával megszépülnek a régi dolgok, és a jelent becsmérlik. Az is helytelen, amikor idősebbek azt mondják, hogy tisztelendő úr, Ha mi meghalunk, be lehet zárni az egyházat, be lehet zárni a templomot, mert bezzeg a mi időnkben. De sajnos jellemző a fiatal korosztályra, hogy nem becsülik a régi hagyományokat, mindig mindent meg akarnak változtatni, mert úgy gondolják, ha régi, az csak rossz lehet, ezért nem tisztelnek hagyományt, nem becsülik a régi dolgokat, a szemétbe vágnák, mert szerintük csak az a jó, ami új, ami progresszív, ami haladó. Ez a kettő szokott egymásnak feszülni, aztán sok esetben nagy viták vannak pro és kontra. A helyes igei magatartás, hogyha tiszteljük és becsüljük a régit, de kimerjük mondani, ha valamit a múltban rosszul csináltunk, rosszul gondoltunk, és merünk velük szembenézni, őszintén kimondani valamire, hogy helytelen volt, rosszul láttuk, rosszul gondoltuk, vagy bűn volt. Nem le és nem felértékelni, hanem helyesen, őszintén látni a dolgokat. A múltat, a jelent és a jövőt Isten szemszögéből kell mindig néznem, hogy ő hogyan látja. Hogy ő hogyan látja a múltamat, a jelenemet és a jövőmet. És az első, ami nagyon fontos, hogy hogyan tekintek a múltamra. A régi időkre. Szeretném megszépíteni a múltamat? Szeretném meg nem történté tenni azokat, amelyek megtörténtek az életemben, amelyeket elkövettem? Vagy be akarom csapni magamat, hogy másképpen mondom el a rég történteket, hogy ahogy valójában történtek? Hogyan tekintek a múltamra? Vajon Isten hogyan látja a múltamat? Merek-e szembenézni a múltammal, merek-e szembenézni azzal, hogy mi volt régen az én életemben? Feleségemtől, most szerencsés helyzetben vagyok, mert ő most nincs itt, és most én prédikálok, azok, akik tudják, hogy tegnap mi történt, azok tudnak azonnal kapcsolni. Feleségemtől mindig azt a kritikát kapom, hogy hát ne beszéljek az előző életemről olyan sokat. Én meg azért tartom fontosnak, hogy Isten mivé formált. Hogy vállalni a múltamat, hogy szembe kell néznem a múltammal, hogy igen, igen, olyan ember voltam, aki trehány voltam, tiszteletlen voltam, megbuktam, ezt is ki kell mondani, megbuktam, évet ismételtem, bukdácsoltam a szakközépiskolában, de amikor az Úr megváltoztatta az életemet, amikor belenyúlt, amikor mertem szembenézni a múltammal, amikor mertem megvallani a múltamat, a bűneimet, akkor Isten valahogy valami csodálatos módon kiemelt, új szívet, új életet adott, és onnantól kezdve már jók voltak az eredményeim az iskolában, és gyermekeimet inkább erre szoktam ösztönözni, mert hát a gyermekeim most már elkezdtek hivatkozni, de hát apa, te is megbuktál. És ilyenkor el kell mondani, hogy igen, igen. De azért tanítalak, és azért feddelek, és intelek, hogy te ne járj azon az úton, amin én jártam. Hogy te ne tegyél olyan vargabetűket az életedben, amiken nekem végig kellett sajnos mennem. És hogyha tehetném, és hányan vagyunk így, drága testvérek, hogyha tehetnénk, és a múltunkat megváltoztathatnánk, hogyha visszaforgathatnánk az idő kerekét, akkor nem másképpen tennénk dolgokat? Hány és hány dolgot? Emlékszem egy nagyon komoly lelkigondozói beszélgetésben, egy férfi, amikor múltjával szembenézett, akkor azt mondta, ha tehetném, nem venném el újra a feleségemet. Igen, idáig is el lehet jutni. El lehet idáig is jutni. Merünk-e szembenézni a múltunkkal, és fölmerjük-e vállalni, és kimerjük-e mondani, hogy hány és hány elrontott dolog van az életünkben, hány és hány olyan dolog van, amit ha lehetne megváltoztatnánk, de nem tehetünk, de oda tehetjük az Úr kezébe. És vajon hogyan látja az Úr a mi múltunkat? Vajon összhangban van-e, ahogy én látom, azzal, ahogy az Isten látja a múltamat? A múlt tisztázásához ezekkel a kérdésekkel, amelyek itt fel vannak sorolva, a múlt tisztázásához ezekkel a kérdésekkel szembe kell néznem, és engednem kell, hogy Isten helyezzen tükröt elém, és megláttassa valójában úgy, ahogy ő látja. Mert hát szeretjük szépíteni a dolgokat. Szeretjük. Vagy szeretjük másképpen mondani a dolgokat, ahogyan történtek. Aztán, hogyan tekintek a jelenemre? Szeretném túlélni a mindennapokat? Vagy máról holnapra élek? Vagy a jéghátán is megélek, és addig csűröm, csavarom a dolgokat, amíg jól ki nem jövök belőle? Hogyan telnek a napjaim az Isten jelenlétében? Vajon hogyan látja Isten a mindennapjaimat? A jelenemet? Vállalható-e nem csak a múltam, hanem vállalható-e a jelenem? Hogyan élek? Hányan élnek kettős életet? Egyszer valakitől hallottam, és nagyon tetszett ez a megfogalmazás. Volt, aki büszke volt, hogy milyen jó, hogy sokszínűek vagyunk. Aztán valaki erre válaszolt, hogy az a baj, hogy nem sokszínűek vagyunk, hanem kétszínűek. Vajon milyen a jelenünk? Kétszínű? Kettős életet élünk? Amikor a jelenünkről beszélünk, akkor ezzel is szembe kell néznünk. Hogyan tekintek a jelenemre? Vajon hogyan látja Isten az én életemet, az én jelenemet? És hogyan tekintek a jövőmre? Mit várok a jövőtől? Vajon mi lesz belőlem 5, 10, 20, 30, esetleg 50 év múlva? Mi lesz velem, hogyha az életem küszöbéhez érek, ha át vagy ki kell lépnem innen? Milyen reménységem van a jövőmet illetően? És nem csak a múltba kell tekinteni, nem csak meg kell vizsgálnom a jelenemet, hanem előre is kell tekintenem, és meg kell vizsgálnom, hogy vajon milyen perspektívában élem az életemet. Milyen a jövőm? Van-e reménységem a jövőmet illetően? Ha erre a három kérdésre időbeli síkra tekintek, vajon mi van az életemmel? A felolvasott ige szakaszunk Ézsaiás könyvéből erre az idősíkra helyezi az olvasót. Meglátom-e a múltamban Isten tetteit, munkáját, ahogy olvassuk itt a 7. versben, az Úr hűségét magasztalom, az Úr dicső tetteit, mindazt, amit értünk tett az Úr jótéteményeinek sorát. Olyan sokszor elfelejtünk dolgokat az életünkben. Ha jól megy, az természetes. Ha nehézségek vannak, akkor Istent kérjük számon. Nem vesszük észre, vagy nem akarjuk észrevenni, vagy nem akarjuk tudomásul venni, hogy Isten ott van a magasságokban és a mélységekben egyaránt. Meglátom-e, hogy a múltamban Isten végig ott volt-e velem? Ő tartotta az életemet. Vajon tudunk-e így visszatekinteni, tudunk-e így a 2021-es esztendőre, vagy még korábbra tekinteni, hogy Isten volt az, aki megtartotta az életemet, hogy azért lehetek most itt, mert Isten tartotta az életemet. A nehézségekben és a próbatételekben egyaránt, mélységekben és magasságokban egyaránt. Hadd olvassam fel nektek Turmezei Erzsébet fordításában egy nagyon szép kis verset, mely így hangzik. Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mondta, ott járt én velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt, amott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen, ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riad kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, s követődnek szegődtem, mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen. elhagytál a legnagyobb ínségben. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sosa hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Meglátom-e Isten jó téteményét, Isten jóságát, szeretetét, kegyelmét, irgalmát a múltamban? Olyan jó arra az ígére gondolni, amit olvashatunk a Zsoltárok könyvében, ott a 127. Zsoltárban, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És ez a mondat, ez az ígéret már nem csak a régi időkre, hanem a jelenre és a jövőre is vonatkozik, hogy akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget, ő adott, ad és adni fog eleget. A múltban, a jelenben és a jövőben, mert a Krisztusban hívő ember az így éli az életét, hogy ő mindig ad annyit, amennyire szükségem van. Adott a múltban, ad a jelenben és adni fog a jövőben. És azt is tudhatjuk az igéből, amit a Római Levél 8. fejezetében olvashatunk. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukra van. Ez is micsoda ígéret. Ad eleget, és minden a javunkat szolgálja. És Ézsaiás így tekint vissza Isten jelenlétére, hűségére és irgalmára. És mert szembenézni azzal is, hogy minden nehézség, minden fájdalom abból fakad, ahogy a nép viszonyul Istenhez. Mert ezt olvashatjuk, ott a 9.-10. versben, felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. És ennek ellenére folytatja a 10. versben, ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították szent lelkét. Isten lelkét az engedetlenséggel és a hálátlansággal lehet megszomorítani. És hány és hány alkalommal lehetett ezt tapasztalni, amikor olvassuk a kivonulás történetét, Mózes második könyvétől elolvassuk, akkor láthatjuk azt, hogy a 40 éves vándorlás folyamán újra az engedetlenség és a hálátlanság jellemezte a kivonulók életét. És ahogy itt az igében olvassuk, ok-okozati összefüggést látva, az engedetlenség és a hálátlanság szomorúságot okoz Istennek. Márpedig a bűneset indító oka az Isten iránti engedetlenség volt. Minden ebből az engedetlenségből fakad, majd rájött még a hálátlanság. Ha nincs engedelmesség, ha nincs hála, az tönkreteszi az embernek a múltját, a jelenét és a jövőjét. És ezt nagyon jegyezzük meg, drága testvérek, hogy az engedetlenség és a hálátlanság az tönkre tudja tenni az ember életét. Mert mindig mindennel elégedetlen lesz. És igen, vannak olyan emberek, akikből egyszerűen mindig árad a panasz, és mindig mindennel elégedetlenek, mindig mindennel hálátlanok, és tönkre teszi az ember életét. Olyan keserű lesz az ilyen embernek az élete, hogy mindig csak a keserűség fakad belőle. Ahogy Mózes történetéből is a keserű víz fakadt a sziklából. De Isten meg tudja édesíteni. Drága testvérem, a te szívedből mi fakad? Keserű víz vagy édes víz? Mi fakad a te szívedből, a te ajkaidról mi? Az elégedetlenség, az engedetlenség és a hálátlanság? Vagy tudsz megelégedni, tudsz engedelmes lenni és tudsz hálás lenni? Mert ami fakad belőled, az vagy. Az vagy. Ha nincs engedelmesség, ha nincs hála, az tönkreteszi az ember múltját, jelenét és jövőjét. Amikor nem csak az történik, hogy Isten mond és kér valamit, és nem azt teszi az ember, hanem még hálátlan is, amikor elfelejti Istennek a szabadítását, ahogy Mózest az Úr elhívta, ahogy kivezette a népét, ahogy ketté választotta a tengert, ahogy átvezette a nehézségeken, és bevezette az ígéret földjére, és mégis 40 éven keresztül kellett vándorolni, mert ott volt mindig az engedetlenség és a hálátlanság. És eljutottak egy olyan pontig, amikor elhagyták Egyiptomot, amikor már elindultak ott a Sínai félszigeten, az engedetlenség és a hálátlanság, mondhatom azt, egyik tetőfoka az volt, hogy jobb volt nekünk ott Egyiptomban, ott volt húsos fazék. És amikor ott voltak Egyiptomban, akkor alig várták a szabadulást, mert az a rabszolga sors, amiben ott éltek, az élhetetlen élet volt. Na nem ilyenek vagyunk, drága testvérek. Nem ilyenek vagyunk. Mindig a másik. Mindig a másiké jobb, mindig a másiké szebb, mindig a másik helyzetben jobb lenni. Igen, valahogy ez jellemző reánk. Nem csak az engedetlenség, hogy Isten mond és kér tőlünk, de még hálátlanok is vagyunk. Amikor baj van, amikor nehézség van, akkor Istennek fűfa virágot megígérünk, amikor nélkülözünk valamit, akkor szüntelenül ostromoljuk Istent a kérő imádságainkkal, majd amikor ott van az életünkben, akkor olyan hálátlanok tudunk lenni, olyan gyorsan elfelejtjük a kéréseinket, és minden olyan természetessé válik, amink van. Hát nem ilyenek vagyunk, drága testvérek. Nem ilyenek. Hogy szüntelen kérő imádságokkal ostromoljuk az Istent, és amikor ott van már az életünkben, akkor olyan gyorsan elfelejtjük még a kérő imádságainkat is. Hát a hálaadó imádságot, azt meg pláne. Nem ez jellemző ránk. Emlékszem, valaki egyszer elhagyta a pénztárcáját, benne az összes iratával, benne némi pénzzel, majd keresés közben imádkozott, hogy Uram, add, hogy meglegyenek az irataim. Még azt az ígéretet is tette Istennek, hogy csendes hétre is elmegy, csak legyenek meg az irataim. És amikor megtalálta, olyan gyorsan elfelejtette megköszönni és az ígéretét beváltani. Vagy amikor nehézségek vannak, itt vagyunk. Jövünk alkalomról alkalomra, ígéreteket teszünk, majd amikor átvészeljük a nehézségeket, megkapjuk, amiért áhítoztunk, kértünk Istent, olyan gyorsan lekopnak a háláink, és elfelejtjük ígéreteinket. Egy szülői szív, és most azokra tekintek különösen, akik szülők, akik gyakorolják a szülői feladatokat. Egy szülői szív nem abba szakad bele, ha gyermeke engedetlen és hálátlan. Isten lelke is azért szomorodik meg, mert olyan engedetlenek és olyan hálátlanok tudunk lenni. És megszakad az Isten szíve. Igen, ígérgetünk, aztán az ígéreteink elillanak, mint a pára. És a hálánk, hát oda már el se jutunk. De hogy ezt megértessem, és hozzak egy egészen konkrét példát a Szentírásból, és megláthassuk azt, hogy én is ugyanilyen vagyok, drága testvérek. Itt most nem arról van szó, hogy itt farizeus módon én itt leprédikálok benneteket. Sokszor magamat is azon veszem rajta, hogy olyan hálátlan tudok lenni, hogy olyan természetessé tud válni valami. A Bibliából hadd hozzak egy példát, ami rámutat arra, hogy milyenek vagyunk mi emberek. A 10 leprás férfi története jól illusztrálja az ember hálátlanságát. Hadd idézzem ezt a Lukács evangéliumának 17. fejezetéből, ezt a történetet. Amikor útban volt Jeruzsálem felé Jézus, Samária és Galilea között haladt át. Amint beért egy faluba, szembe jött vele 10 leprás férfi, akik távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, mutassátok meg magatokat a papoknak. És amíg odaértek, megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, visszatért és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Jézus ekkor így szólt: Vajon nem 10 tisztultak-e meg? Hol van a többi 9? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicsőítse Isten, csak ez az idegen? Nem megrendítő és egyben elgondolkodtató ez a történet? Hogy 10-ből 9 vissza sem ment megköszönni. Egyetlen egy volt az, akinek eszébe jutott, hogy mit mondott neki Jézus. Egyetlen egy volt az, aki hálát fogalmazott meg Jézusnak. Valahogy nem ilyenek ma is az arányok. Nem ilyenek ma is. Hogy annak a 9-nek természetes volt. Persze, elmegyek a paphoz, megtisztulok, minden rendben van. Nem ilyenek vagyunk mi is. Drága testvérek, vajon melyikbe tartozunk? Az 1-be vagy a 9-be? Tudunk hálát adni? Vissza szoktunk gondolni a múltunkra, hogy Isten mindez idáig megtartott, az ő jósága, az ő kegyelme és irgalma életben tartott, még hogyha nehézségeken keresztül, még hogyha olykor oda kellett szorulnunk a falhoz, mert Isten olykor a falhoz akar szorítani, hogy rádöbbentsen arra, hogy ember, vedd már észre. Vajon mi hova tartozunk? Mert ebben a történetben 10-ből csak egyetlen egy, ráadásul egy samáriai férfi, aki visszament és hálás volt a gyógyulásért. Ez az arány ma sem változott meg. Olyan kevesen tudnak hálásak lenni Istennek. Pedig ez a 2 kihat múltra, jelenre és jövőre, az engedelmesség és a hála. Meglátjuk-e az életünkben, a múltunkban Isten jóságát és szeretetét? Vagy csak a vak szerencsének tulajdonítjuk a dolgokat? Meglátjuk-e, hogy a nehézségek, a próbák sokszor azért adatnak az életünkben, mert engedetlenek vagyunk Isten iránt, és az engedetlenségeinkkel, hálátlanságunkkal nehezítjük meg a saját életünket. De jó lenne a múltban, jelenben és jövőben engedelmesen és Isten iránti hálával élni. De jó lenne a 2022-es esztendőben végigvenni, mennyi mindenért lehetünk hálásak, és úgy élni életünket, hogy szeretnénk engedelmesek lenni Istennek mindenben. Akkor áldás lesz életünkön, és még a nehézségekben meghallhatjuk Istent. Meghallhatjuk Istent. Az Úr kézen fogott, szememben nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak egy pár lábnyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Drága gyülekezet, szeretett testvérek, vajon van-e bennünk hála? Van-e bennünk engedelmesség Isten iránt? Tudunk-e így visszatekinteni, és tudva azt, hogy a legsúlyosabb próbák alatt Isten a vállán hordozott bennünket. Így év első napjaiban, 2022 esztendejében, itt a küszöbön, gondoljuk végig. Tekintsünk vissza a régi időkre, merjünk szembenézni azokkal, amelyek Isten előtt nem voltak kedvesek. Merjük bűnnek mondani azokat, amelyeket elrontottunk, hogy aztán az kihasson a jelenünkre, és formálja a jövőnket. Amen. Imádkozzunk.
Urunk, köszönjük, hogy a te drága ígét szembesít múlttal, jelennel és jövővel. És te elrendezted a múltunkat, hiszen mindenre van bocsánat. És mindazoknak, akiknek te elrendezted a múltját, annak kezében van a jövő záloga is. Mert amikor valaki összeköti veled az életét, be van biztosítva a jövője. Ahogy olvashatjuk a Szentírásban, aki hisz a fiúban, annak örök élete van. És ez a múlt és jövő perspektíva aztán kihat a jelenre, a mindennapi életre. És add, Urunk, hogy ezekben a mindennapokban tudjunk engedelmesen élni és hálásak lenni mindenért, amink van. Nehézségekért és örömökért, magasságokért és mélységekért egyaránt. Amen.